Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a év első szombatján, és szokás szerint a gyerekeket illeti meg az első rész. Kedves gyerekek, egy Zsoltár igét szeretnék nektek felolvasni, a 18. Zsoltár 32. versét. 18. Zsoltár 32. verse így szól. Mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül. Bizonyára hallottátok már, hogy a Biblia sok helyen hasonlítja Istent kősziklához, sziklához. Jézus Krisztust is sziklához hasonlítja a Biblia. Mi jut eszetekbe egy szikláról? Ugye legtöbb embernek az jut eszébe, hogy nagy, erős és mozdíthatatlan, amiben biztos menedéket találhat mindenki, bármilyen vihar vagy bármilyen természeti katasztrófa van. Nagyon kevés az a természeti katasztrófa, ami a nagy és mozdíthatatlan sziklákat is kimozdítja a helyéből. Hát mit jelent úgy bízni Istenben, mint kősziklában? Ezzel kapcsolatban szeretnék nektek egy történetet elmondani. Ki hallott már a Niagara vízesésről, vagy ki látta már esetleg képen? Láttátok már? Hatalmas vízesés ez. 49 méter mélybe zuhan a víz, 900 méter szélességben. Ez akkora víztömeg, hogy sok-sok kilométerről is nagy robajnak hallatszik, ahogy ott lezúdul a víz. Itt nagyon korán éltek már emberek a Niagara vízesés közelében. Az első ismert embercsoport egy indián törzs volt. A Chippewa indiánok éltek itt a Niagara vízesés közelében, és ők nevezték el ezt a vízesést Oni-Avgarának, ami azt jelenti, hogy messze dörgő vízesés. Még ma is, amikor már nagyon nagy a zaj, városok települtek köré, turista központok, még ma is messziről hallatszik a vízesés moraja, hát még akkor, amikor nem éltek ott civilizált emberek. Ugyanis hát csak az 1600-as években járt ott először fehér ember. Itt a Niagara vízesés közelében szigetek is találhatók. Volt egy sziget, ami a Niagara fölött nem sokkal volt, és itt élt ez az indián törzs. Ebben az indián törzsben volt egy kisfiú, akit Szürke Tollnak neveztek. Ez a kisfiú nagyon bátor és ügyes volt, nagymamája mindig azt mondogatta róla, hogy egyszer majd törzsfőnök lesz belőle. Ugye az indiánoknál ez volt a legdicsőségesebb dolog egy fiú számára, ha ő törzsfőnök lehet. És hát ő volt az első, a legügyesebb a paritjázásban, kődobálásban, játékban, nagyon erős volt, nyomkeresésben is ügyes volt, ami ugye az indiánoknál mindennapos volt. És volt itt a vízesés közelében egy nagyon aprócska sziget, ahol még ember nem járt. Közvetlen a vízesést megelőzően csupán egy pár négyzetméternyi sziget, körülbelül egy 5 négyzetméter lehetett, tehát pár méter minden irányba ez az egész sziget. Ezen csak néhány fűcsomó és egy bokor volt. És hát minden fiú arról ábrándozott, hogy ő oda egyszer el fog jutni. Tehát ez a Szürke Toll is kitűzte céljául, hogy arra a szigetre eljusson. Hát életveszélyes dolog volt ez, mondanom sem kell, hiszen a vízeséstől pár méterre volt ez, és hát ott már olyan nagy a víz sodrása, hogy még a legbátrabb hajóst is leviszi a vízesésen. Egy alkalommal, amikor kint játszott és a paritjájához gyűjtött köveket, ez a Szürke Toll, ugye ez a történet, ahogy így elmesélték, vagy fennmaradt, éppen kint volt, és meglátta az egyik törzsbeli indiánnak a csónakját kikötve egy fához. Nagyon szép csónak volt, bőrborítású, szép mintákkal lefestve, és egy öbölben volt ez a csónak kikötve a partra egy bokorhoz. És hát felélett benne a vágy, hogy ő ezzel a csónakkal most megközelíthetné azt az aprócska szigetet, ami a vízesés fölött található. Hát nagyon jó idő volt, egyedül volt, senki nem volt a környéken, úgyhogy elkötötte a csónakot és elindult vele. Nagyon ügyesen tudott evezni az öbölben, látta is, hogy hát milyen jól megy ez most neki, minden evező húzásra több métert haladt előre. És hát annyira belejött, hogy gondolta, hogy akkor ő kievez most az öbölből a nagy sodrású vízbe is. Hát mondanom sem kell, hogy azonnal elragadta a víz, és minden erejét megfeszítve is lefelé vitte a vízesés felé, hiába elvezett minden erejével az ellentétes irányba. Hála Istennek éppen meglátta őt egy kislány az egyik bokorból, és azonnal segítségére sietett. Folyamatosan haladt a vízesés felé a hajó, ólom lábakon járt az idő, és hát jöttek a törzs főnök és a nagy emberek, legügyesebb emberek is, de hát nem lehetett utána menni a fiúnak, csak a partról tudtak neki kiabálni, hogy mit tegyen. A törzs főnök azt kiabálta neki, ugorjon a vízbe, hagyja ott a csónakot, ugorjon a vízbe. A fiú először még próbálta minden erejét megfeszítve evezni, de végül elfogyott az ereje, és hát azt látta, hogy ha a csónakban marad, csak még jobban viszi a víz. Továbbra is kiáltozták neki, hogy ugorjon a vízbe, csak ugorjon be, és tárja szét a karját. És hát végül már utolsó elkeseredésében nem is tudott már gondolkozni, csak teljesítette, amit mondták, beugrott a vízbe, széttárta a karját, és közben azt is kiáltották, hogy tárja szét a karját, hogy a víz a szikla felé sodorja. És ahogy széttárta a karját, valóban a szikla felé sodorta a víz, és meg tudott kapaszkodni abban az aprócska szigeten lévő sziklában. Később aztán ugye ebbe a nagy áramlásba és a hideg vízbe ő eszméletét veszítette, és a sátrában ébredt, és akkor szembesült vele, hogy a saját erejéből nem tudott megmenekülni. Egyedül csak a kősziklába kapaszkodva, és amikor feladta már minden erőfeszítését, akkor tudott megmenekülni. Mit tanulhatunk ebből, kedves gyerekek? Sokszor kerülünk mi is olyan helyzetbe az életbe, amikor úgy gondoljuk, hogy nagyon ügyesek vagyunk. Bízunk az evezőnkben, bízunk a hajónkban, bízunk az ügyességünkben, tapasztalatainkban, hogy esetleg már sikerre jártunk, mint ez a kisfiú is, az öbölben nagyon ügyesen tudott evezni. De egyszer csak elragad minket az ár, és nincs miben bíznunk. Egyedül Jézus Krisztusban bízhatunk. Kedves gyerekek, milyen jó lett volna, ha ez a fiú is már előre feladja, már korábban feladja a saját erőfeszítéseit. Jézus Krisztusban bízni annyit jelent, mint megmenekülni. Ha nem ráalapozzuk az életünket, az életben bizonytalanságban vagyunk, csak sodor minket az élet, és nem jó irányba sodor, vízesések felé sodor. Azonban, ha Jézus Krisztusban bíztok, ha nem a saját ügyességetekben, saját erőtökben bíztok, és bíztok a szüleitekben, akik Isten üzenetét képviselik nektek, akkor az életetek biztonságban lehet. És én ezt kívánom nektek, hogy tanuljátok meg sziklára helyezni az életeteket, a sziklában bízni, és minden vésztől és bajtól megóv benneteket a Jóisten. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből szeretném olvasni. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből a 14-től 16. versig tartó szakaszt olvasom. Így szól tehát. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet 14-től 16. vers. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal Jézus Krisztus főpapi szolgálatáról fogunk közösen gondolkodni, azonban nem csak olyan szempontból, hogy a főpapi szolgálat mely jelképei nyertek be azonosítást Jézus életében és szolgálatában, hanem hogy miért Jézus az egyetlen főpap, az egyetlen alkalmas és igazi, valódi főpap, és hogy mi az, ami Jézus Krisztusban teljesedett, ami a földi főpapokban nem. Tehát mi az a lelki magatartás, ami a főpapi szolgálathoz szükséges volt, és milyen lelkülettel végzi Jézus ezt a szolgálatát. Először is arra hívja fel a figyelmünket itt az ige, hogy Jézus főpapi szolgálatának a tanulmányozása, annak a megértése nem csak egy elmélet. Nem csak egy olyan dolog, amit ismerhetünk és kipipálhatjuk ezt is, hogy ezt is beazonosítottuk, értjük a Bibliának ezt a részét is, hanem ez a gyakorlati, hétköznapi életünkben elengedhetetlen. Jézus, mint főpap, és Jézus főpapként való értelmezése segíthet bennünket abban, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségből. Mondhatnánk úgy is, hogy aki nem érti tökéletesen Jézus főpapi szolgálatát, az nehezebben nyerheti el az irgalmasságot, nehezebben találhatja meg az alkalmas időben való segítséget. Krisztus, mint főpap, ugye betöltötte az ószövetségi főpap szolgálatának jelképeit. Ez a levél a zsidóknak íródott elsősorban, és ezért mondja itt Pál apostol, hogy aki Jézusra, mint főpapra tekint, az csak megerősíti a vallását. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Megerősítjük a hitünket ezáltal, és a hitáltali megigazulásban is új távlatokat fedezhetünk fel. Ugye ragaszkodjunk vallásunkhoz. Nekünk is szól ez, azonban nem csak az akkor élő zsidóknak szólt ez, nem csak a zsidó keresztényeknek. A mi hitvallásunkat is megerősíti Jézus főpapként való értelmezése. Nem egy régi tanítás, nem egy ószövetségi dolog a főpap szolgálatának a tanulmányozása, ami már régi és lejárt dolog. Nem is egy új tanítás, ami Jézus Krisztusról, mint megváltóról szóló tanítástól különbözne. Ez csak megerősítés, ezáltal csak ragaszkodni fogunk az eddigi hitvallásunkhoz. Erre hívja fel a figyelmet itt Pál apostol. Azt mondja itt, hogy Jézus az Istennek fia, az igazi főpap. Milyen értelemben főpapunk nekünk Jézus Krisztus? Nem véletlen ez a kifejezés itt, hogy Jézus az Istennek fia. Jézus az akkoriban egyik legelterjedtebb férfi név volt. Jézus valóban és tökéletesen emberré lett, de ugyanakkor tökéletesen és teljes mértékben Isten fia is volt. Az emberinek és az isteninek a tökéletes kombinációja. Az atya előtt képviselhet bennünket, mint sorstársunk, ugye, mint ember, de ugyanakkor bűnmentes, isteni személyként képviselheti a mi ügyünket az atya előtt. Hatalmas örömhír ez számunkra. Hatalmas védő ügyvédünk, közben járunk van nekünk. Jézus azonban nem csak közben járunk, mert az a papi szolgálatára utal. Jézus főpapunk is, aki valóban és tökéletesen megszabadít bennünket a bűneinktől. Az ószövetségi főpap szolgálata ugyanis a nagy engesztelési napon teljesedett ki. Ez volt az ószövetségi ünnepek közül a legnagyobb ünnep, és ez nem másra vonatkozott, mint a bűn eltörlésére. Nem csak a bűnbocsánatra, a bűn rendezésére, hanem a bűn eltörlésére mutatott előre, ami majd Jézus személyében fog tökéletesen beteljesedni. Nekünk tehát olyan közben járunk, védőügyvédünk van az atyánál, aki tökéletesen át tudja érezni a mi sorsunkat, de tökéletesen meg is tud szabadítani a mi bűneinktől. Erről szól a további szakasz, a 15. vers, ezért beszél tagadó mondatban. Azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül. Ugye ezt mindenki ismeri talán már, ezt a fordítási helyesbítést, hiszen semmi mással nem lehetne kísérteni az embert, mint bűnnel. Tehát nem abban állt ez, hogy Jézus bűnnel nem volt kísérthető, hanem kísérthető volt, de bűnt nem követett el. Jézus Krisztusban van valami, ami különbözik minden ószövetségi főpaptól. Ugye ez pedig nem más, mint hogy ő bűntelen volt. A főpap a nagyengesztelési napon ugye a bűn eltörlésére mutatott előre, de az ószövetségi főpapok mind bűnösek voltak. Éppen ezért Mózes törvényei között ott szerepelt az a rendelkezés, hogy a főpap először saját magáért mutasson be áldozatot, mielőtt Isten elé járulhatna, hiszen bűnösen nem csak, hogy nem képviselhetné a népet, hanem még önmaga is elveszne. Egy bűnös ember a bűnt eltörölni, egy törvényszegő a törvényszegés bűnét helyrehozni nem tudja. Éppen ezért az ószövetségi főpapok szolgálata csak tökéletlenül töltötte be ezt, ez csak előképként, jelképként értelmezhető. Jézus valóban el tudja törölni a bűneinket, ő valóban rendezni tudja a törvényszegés minden bűnét az életünkben. Éppen ezért Jézus a nagy főpap. Ugye itt úgy beszél róla, hogy nem csak egyszerű főpap, hanem ő a nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Ő az, aki nem csak betölti ezeket a jelképeket, nem csak beazonosítja az ószövetségi jelképeket, hanem ő az, aki beteljesíti a bűn eltörlését. Ő az, akiben teljesedik mindez, és aki éppen ezért teljesen tökéletes főpap lehet számunkra. Miben különbözik még a legtöbb főpaptól Jézus Krisztus? Azt mondja itt, hogy ő meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Mondtam, hogy tagadó mondatban van itt ez a kifejezés. A zsidók számára ez újdonság volt. És talán minden ember számára újdonság ez, hogy Jézus Krisztusban a nagy tisztség, a magas tisztség nem járt azzal, hogy elveszítse az együttérzését az egyszerű emberekkel. Az ószövetségi főpapoknál ez bekövetkezett teljesen. Eredetileg Isten választotta ki és jelölte ki a főpapokat, és olyan lelkületű főpapok voltak, akikben még valamelyest ott volt az együttérzés. Ugye Áron is egy Isten által választott főpap volt, az első főpap, de később aztán eltorzult ez a tisztség, már adták, vették pénzért a főpapi tisztet, és hát egyáltalán nem volt jelen az együttérzés az egyszerű emberek iránt. Pedig a főpap küldetése pont az lett volna, hogy a népet képviselje Isten előtt. Hogy a népet tökéletesen tudja képviselni, hogy az ő bűneit Isten elé tudja vinni. Ugye gondoljunk csak a Zakariás könyvében lévő látomásra. Ugye ott Jósua főpapnak Izrael népét kell képviselni Isten előtt. Szennyes ruhába van öltöztetve, nem csak a saját bűnei miatt, hanem az egész nép bűnei miatt. Ő tökéletesen közben kellett, hogy járjon a népért. Jézus Krisztus, mint főpapunk, olyan, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Nem csak ismernie kell a mi gyarlóságainkat, nem csak ismernie kell a nép bűneit, mint ahogy az ószövetségi főpapoknak kellett, hanem együtt kell éreznie velünk, hogy tökéletesen képviselhessen minket az Atya előtt. És Jézus Krisztus nem olyan, mint az emberek, nem olyan, mint amit mi elképzelni tudnánk. Annál tökéletesebben együtt tud érezni velünk. Meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Hogyan érez velünk együtt Jézus? Gyarlóság kifejezés, ami itt áll a mi Bibliánkban, azt jelenti pontosan, hogy erőtlenség vagy gyengeség. Sok-sok szenvedésünk ennek a következménye. Nem az egyenes lázadásról, a szándékos önfejűségről van itt szó, vagy makacságról, hanem arról, ami velünk hívő emberekkel a leggyakrabban előfordul. meghátrálásról a nehézségek előtt, a csüggedésről, a gyengeségről, az erőtlenségről. Hányszor érezzük magunkat ilyennek? Ugye azt mondja, hogy Jézus Krisztus szolgálata ezeken, Jézus Krisztus meg tud ezeken indulni, és következésképpen a szolgálata arra vonatkozik, hogy ebből kiemeljen bennünket. Talán azt gondolnánk, hogy hát valaki minél magasabb tisztséget tölt be, annál távolabb van az egyszerű embertől. Ugye Jézus Krisztusról is, mint megváltóról hallhatunk, papról hallhatunk, főpapról hallhatunk. Azonban Jézus Krisztust ez a tisztség nem eltávolítja tőlünk, hanem éppen, hogy közelebb hozza. Ő úgy végzi ezt a szolgálatát, ő úgy néz szembe a bűneinkkel, úgy képvisel minket az Atya előtt, hogy tökéletesen meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Jézus főpapi szolgálata tehát nem a távolságot növeli ember és Isten között, hanem éppen, hogy közel hozza hozzánk Jézus Krisztust. Olyan közel hozza, hogy valóban testvérünké és barátunká lehet. Jézus Krisztus is kísértve volt a gyengeséggel és gyarlósággal. Ő is átélte mindazt, amit nekünk át kell élni. Gondoljunk csak a pusztai megkísértés történetére. Sátán kísértései mire vonatkoztak? Hátráljon meg az ő küldetése elől. Hogy ne teljesítse a kereszt küldetését, hanem vállaljon egy egyszerűbb utat. Ha leborulva imádsz engem, akkor neked adom mindazt, amit sok szenvedés árán szeretnél elérni. A tiéd lehet ez az emberiség, csak hódolj be előttem. Jézus nem hátrált meg. Mikor a 40 napi böjt után arra kísértette Sátán, hogy változtassa a köveket kenyerekké, válasszon egy egyszerűbb utat, vegye igénybe a saját erejét, isteni hatalmát, és tagadja meg azt, amire elhatározta magát, hogy ő ezt nem fogja igénybe venni. Ott is gyengeségből lett volna ez, hogyha Jézus ezt ennek a kísértésnek enged. Jézus átélte mindezt, de nem vétkezett. Ő megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. A minden az minden. Sokan félnek attól, hogy ezt teljes, abszolút értelemben értelmezzék. Sokan félnek attól, hogy úgy gondolják, hogy Jézust ez lealacsonyítaná, hogyha azt gondolnánk, hogy ő mindenben megkísértetett. Hiszen ő Isten fia volt. Ő csak magas rendű dolgokkal érintkezett. Jézusnak lehet, hogy nem voltak alantas kísértései, de az élet minden területén. A testi vágy, a meghátrálás, a gyengeség, a fáradtság, minden, az élet minden területén hozzánk hasonlóan megvoltak a kísértései, de soha nem vétkezett. Mire késztett mindez bennünket? Ha megértjük, hogy Jézus nem csak egy nagyon távol lévő bűntelen személy tőlünk, nem csak, hogy Isten fia, hogy megváltunk, hogy főpapunk, még főpapunk is, nem csak, hogy papunk, hanem még főpapunk is, de emellett ő mindenben megkísértetett, minden gyarlósággal, de nem vétkezett. Ez arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy teljes bizalommal a kegyelem királyi székéhez járuljunk. Hogy most már teljesen megbízzunk a főpapunkban. Hogy az imáink ne olyanok legyenek, hogy felszínesek, mert nem merjük az Isten elé vinni az életünk legrejtettebb dolgait, a legmélyebb dolgait, a szívünk legrejtettebb zugait, hanem annak ellenére, hogy Jézus nagy Isten és nagy főpap, ennek ellenére tökéletesen együtt érez velünk, ezért bizalommal forduljunk hozzá segítségért. A kegyelem királyi széke, ez a kifejezés arra utal, ahol a főpap a nagy engesztelési napon a bűnbocsánatért esedezett. Hogy merjünk odafordulni, ahol a bűneink megbocsátásának a helye van. Merjünk a mennyben Jézus Krisztushoz fordulni az életünk minden területén. Az életünk minden területét merjük feltárni előtte. De ez nem csak beszéd, nem csak elmélet, hanem valóban alkalmas időben való segítségül lehet számunkra. Ez az összefoglalása Jézus főpapi szolgálatának. A következő fejezet eleje azonban kiegészíti mindezt, és összehasonlítja azt, hogy miben különbözik Jézus egy egyszerű emberi főpaptól, még egy igazán hívő és alázatos főpaptól, Árontól is. Így olvasnám tehát akkor a folytatását ennek a gondolatmenetnek az 5. fejezetből az első 10 verset. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Istenhez tartozó dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának a tisztességet, hanem akit Isten hív el, miként Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem aki így szólott hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Másutt is mondja, te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. Ugye itt ezt a rövid összefoglalást, amit az előző fejezet végén olvastunk, még újabb dolgokkal egészíti ki ez a szakasz. Milyen volt az emberek közül választott főpap? Izrael népét képviselte, és ez a ruháján lévő két jelképből is egyértelműsíthető. Volt két válkötője, amin viselt két ónix követ, így mondja az Ószövetség, hogy az Izrael fiaira való emlékeztetést gyanánt. Aztán a szíve fölött volt egy tábla, amin hordozta az Izrael fiainak a 12 törzsét. 12 kőben, 12 kő jelképében. És a vállai lévő két ónix kőbe is bele volt vésve az Izrael 12 törzsének a neve. Mit jelent ez? Ugye a vállain kellett hordozni a nép sorsát, és a szívén is kellett hordozni a nép sorsát. Csodálatos jelképek ezek. A 12 törzs neve pedig, hogy bele volt vésve ugye mindkét helyre, ez azt jelképezi, hogy az egész népet, annak a leggyarlóbb, leggyengébb tagjait is a vállain és a szívén kellett hordoznia. Ilyen képviselőként kellett szolgálnia az Istenhez tartozó dolgokban. Ugye ez az Isten előtt való dolgok, ez talán így fordítható pontosabban, hogy az Istenhez tartozó dolgok. Mik ezek? Azok a dolgok, amik az ember és az Isten közötti kapcsolatra vonatkoztak. A bűn, a megbocsátás, a közbenjáró szolgálat, az ima és a bűnért való áldozatok. A főpap szolgálata ezekre tartozott, ezek köré csoportosult. Nem csak egy jelkép volt tehát, amit ő neki a rendszeres szolgálatával el kellett látni, hanem neki valóban ismernie kellett a népet, és valóban a szívén és a vállán kellett hordozni. Az áldozatok, amiknek a bemutatásáért ő felelt, ugye két csoportja volt ezeknek, volt a vértelen áldozat, ugye a hála áldozatok és a véres áldozat, ami valóban már tökéletesen Jézus áldozatára mutatott előre. Akinek tehát ilyen komoly szolgálatok által kellett képviselni a népet, annak ismernie kellett a népet, és együtt kellett vele érezni. Ezért mondja itt a második vers, hogy aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, tévelygőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. a tudatlanokkal és tévelygőkkel. Milyen együttérzés kellett, hogy legyen a főpapra. Nem csak azoknak a bűnéért kellett áldozatot bemutatni, akik olyan tökéletes megbánást tanúsítottak már, és tökéletes életük volt, csak egy-egy hibát követtek el, hanem a valóban gyarló emberekért is áldozatot kellett bemutatni, akik tudatlanok voltak, tévelygők voltak. Ugye gondoljunk csak a pusztai vándorlás esetében, milyen volt a nép. Ugye állandóan fellázadtak, állandóan követelőztek, állandóan Mózest és Istent okolták mindenért. Ezekkel az emberekkel kellett együtt érezni. Voltak olyan emberek, és voltak olyan főpapok, akik lelkileg alkalmasak voltak, még ők sem, még ők is csak emberek voltak, még ők sem tudtak tökéletesen együtt érezni. Mennyivel inkább tud Jézus a szívünk minden rezdülésével együtt érezni, aki átélte mindazt, amit mi. Nagyon szokatlan volt ez a zsidók számára, amit itt Pál apostol mond nekik. Nem volt jellemző már Jézus korára, hogy a főpapok együtt érezzenek a néppel. Gondoljunk csak Annásra vagy Kajafásra. Hogyan bántak Jézussal? Volt bennük bármi együttérzés? Ugye csak a hatalmuknak megfelelően cselekedtek, és a méltóságuk védelmezése érdekében. És már nem is Istentől választottan kerültek oda. Milyen biztató ez, hogy Jézus Krisztusban ilyen együttérzés van. A ószövetségi főpap ugye csak úgy járulhatott az Isten elé, ha magáért mutatott be áldozatot. Éppen ezért ebben a dologban sem töltette be tökéletesen ezt a jelképet. Jézus Krisztus nem vétkezett. Neki nem kellett magáért áldozatot bemutatni. Ő valóban megoldhatja a törvényszegés bűnét, ő valóban rendezheti a bűnt, mint bűntelen ember. Eredetileg a főpapot csak elhívás alapján és egész életre szólóan választották meg. De Jézus Krisztusban ez is tökéletesen beteljesedett. Ezt mondja, hogy Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem aki így szólt hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Nem Jézus választotta magának ezt a tisztséget, hanem Isten jelölte ki őt erre, mint egyedül alkalmas személyt, aki a bűn eltörlésére alkalmas. De mivel egészít itt ki még Pál apostol, azt mondja, hogy örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint, ezt idézi a 110. Zsoltárból. Tehát ezáltal is el akarja távolítani az emberi gyarlóságok gondolatától Jézus Krisztus szolgálatát. Azt mondja, hogy a főpapi szolgálat már nagyon eltorzult. Már nagyon szennyezett volt önzéssel, hatalomvágyal. Mentes volt minden együttérzéstől, de Jézus nem ilyen főpap. Még csak ne is hasonlítsuk emberi főpapokhoz. Jézus egy más rend szerint való főpap. Ő a Melkisédek rendje szerint való főpap. Ki volt Melkisédek? Az Istennek egy főpapja volt a régi időkben, ugye, akinek Ábrahám is tizedet adott, és áldozatot mutatott be. És ugye Sálem királya is volt egyben, ami azt jelenti, ugye Sálem, hogy békesség, békesség városának a királya volt, és Melkisédek pedig azt jelenti, hogy az igazság királya, igazság és békesség királya. Jézus tehát olyan főpap, akiben az igazság és a békesség, azaz a kegyelem tökéletes egyensúlyban van. Ő nem csak együtt érez velünk, ő nem csak meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, hanem ebből meg is szeretne bennünket szabadítani. Ő az igazságot is tökéletesen érvényesíteni tudja. Krisztus volt tehát az egyedül tökéletes főpap. Mire tanít ez még bennünket? Sokszor bízunk földi papokban, földi vezetőkben. Igaz és tökéletes életet várunk tőlük. Csalódások is érhetnek bennünket. De aki csak Jézusra tekint, mint tökéletes főpapra, aki egyedül biztos és tökéletes példakép, aki bűn nélkül érte le ezt a földi életet, az állhat csak meg. Az szabadulhat csak meg a bűneitől. Hol teljesedett be Jézus Krisztus főpapi szolgálatra való alkalmassága? 7. vers ezt mondja. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mire utal ez Jézus életében? Mikor volt az, amikor az ő testének napjai előjöttek? Amikor erős kiáltás és könnyhullatás közben kellett az atyához járulni, hogy szabadítsa meg őt. A Getsemáné kertbeli küzdelmére utal ez. Jézus ott határozta el, hogy az emberiségért mindent megtesz, mindent odaad, az életét is odaadja. Aki ezt vállalta értünk, mennyire együtt tud velünk érezni, és mennyire szeretne bennünket megszabadítani a mi bűneinktől. Aki vállalta azt, hogy a legnagyobb ösztönt, ami az emberi természettel jár, az életösztönt leküzdve, vállalja a halált. Értünk esendő, tévejgő és tudatlan emberekért. Hogy majd egyszer megérthessük, hogy mit tett értünk. Hogy majd egyszer megérthessük azt, hogy van a bűnből szabadulás. És meghallgattatott az ő Isten félelméért. Nagyon érdekes az is, amit a következő vers mond. Azt mondja, hogy ám bár fiú, ha bár Isten fia volt, de ő is képes volt és hajlandó volt tanulni. Megtanulta mindazokból, amit szenvedett, az engedelmességet, és így jutott tökéletességre. Nem csak Jézus megváltóként jutott erre a tökéletességre, hanem a főpapi szolgálata is itt jutott a tökéletességre. Azáltal, hogy ezt vállalta, így olyan főpapunk lehet, olyan közel jött hozzánk, aminél közelebb már nem lehetne. Ha Isten és közöttünk, magunk között távolságot érzünk, annak csupán egyetlen oka lehet már mi magunk. Mi magunk, hiszen Jézus olyan közel jött, amennyire csak lehet. Hogyan fordulunk hozzá? Tudunk-e úgy fordulni hozzá, mint főpapunkhoz, aki megindul a mi gyarlóságainkon, de ugyanakkor el akarja törölni szolgálatával a mi bűneinket? Ha ezt a kettőt együtt látjuk, akkor valóban alkalmas időben való segítségül lehet számunkra Jézus szolgálata. Akkor minden nap erőt nyerhetünk ebből, akkor minden nap segítséget kaphatunk ezáltal. Hogyan hallgattatott meg a Getsemáné kertben elmondott imája Jézus Krisztusnak? Azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ebben a kifejezésben hallgattatott meg. Az Isten akarata lett meg, és ezáltal megszabadított bennünket, megmenthet bennünket. Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézus az engedelmesség csúcsára jutott el ezáltal. Mire indíthat bennünket ez? Azon kívül, hogy tökéletes bizalommal forduljunk Istenhez, mire indíthat még? A legkisebb dolog, amit tehetünk még, hogy mi is odaszánjuk a tökéletes engedelmességre magunkat. Ha Jézus mindenben engedelmeskedett, ha az élete árán is vállalta az engedelmességet, mennyivel inkább illik nekünk azokban a kis dolgokban, amikre Isten minket hív, azokban a felismerésekben, amiket nekünk nap mint nap megmutat. Jézus főpapi szolgálata tehát nem csak a bűnbocsánatra, hanem a bűn eltörlésére, az igaz élet elnyerésére, a jellemünk valódi megváltozására is rámutat és hozzásegít bennünket. Ha az ő szolgálatát nem csak a bűnbocsánatra értelmezzük, hanem erre is, akkor elindulhatunk a jellemfejlődés, a megszentelődés útján nagyobb mértékben, nagyobb léptekkel, mint eddig. Gondoljuk csak át röviden, hogy mit takar, mi mindent takart át ez alapján, az ige szakasz alapján Jézus főpapi szolgálata. Először is ezáltal megerősítjük a hitünket. Megerősítjük a bizalmunkat Istenben, ragaszkodni fogunk a vallásunkhoz. Azután megérthetjük azt, hogy milyen mértékben képes együtt érezni velünk, ki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Azután megérthetjük azt, hogy ő még a tudatlanokkal és tévelygőkkel is együtt tud érezni, és segíteni tud nekünk a gyarlóságainkban, a gyengeségeinkben is, amik nap mint nap körülvesznek bennünket. Hogy ő nem olyan, mint az emberek, hogy gyanakvóan tekint ránk. Nem olyan, mint mi emberek, mikor nagyobb tapasztalatokra teszünk szert, hogy lenézzük azokat, akiknek kevesebb vagy kisebb tapasztalataik vannak, hanem ő Melkisédek rendje szerint való főpap. Ő teljesen más, mint az emberek közül való főpap. Ő nála az igazság és a békesség, a kegyelem együtt érvényesül. És emellett példakép is, aki megtanulta az engedelmességet, és az engedelmességben tökéletességre jutott. Jóisten, segítsen bennünket, hogy Jézus valóban a mi személyes főpapunk lehessen, és engedjük közel magunkhoz őt az ő szolgálata által, mint testvérünket és barátunkat. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el a 298-as éneket, első, második, harmadik versét, és ima után hatodik, hetedik versét. Tehát 298-as ének, első, második, harmadik verse. Ima után hatodik, hetedik. Az áróimádsághoz is, akik megtehetjük, letérdelve imádkozzunk.
Jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztust adtad nekünk, hogy megértsük, hogy Te mennyire szeretsz bennünket, és mennyire véghetetlenül mély a Te irgalmasságod irántunk. Köszönjük, hogy gondoskodtál arról, hogy minden fal leomoljon, ami elválaszt tőled bennünket. Köszönjük, hogy Jézus, mint közbenjárót és bűn eltörlő főpapot adtad nekünk, és olyan közel ereszkedik hozzánk, hogy valóban azt mondhatjuk, hogy ő közel van hozzánk, hogy az Úr közel. Segíts, kérünk, hogy élhessünk ezzel a lehetőséggel, ezzel a hatalmas áldással, és minden, a szívünk minden kívánságát, minden rejtett zugát, minden bűnét teljes bizalommal feltárhassuk. Segíts, hogy ez a feltárás, ha fájdalommal is jár, akkor is megtörténhessen, és a mi életünkben valóban közvetlen közelünkbe lehess mindenkor. Erre az új évre is ez a mi kívánságunk, hogy a te közeledben tölthessük. Ez a legnagyobb áldás, és erre vágyunk, hogy te mindig ott legyél mellettünk. Mindig a te közeledben időzhessünk, segíts bennünket ebben, és segíts, hogy Jézus a mi életünk vezetője, ura és irányítója lehessen. Segíts, hogy ne válasszuk el magunkat, ezt a közelséget, ezt ne vessük meg, és ne távolodjunk el tőled, hanem ezzel méltóképpen élhessünk. Jézusunk nevében kértünk erre. Amen.
Befejezésként a megkezdett 298-as ének 6. és 7. versét énekeljük.